Mai estén a Frigyládáról, az Ószövetség egyik legjobban ismert hitéleti tárgyáról lesz szó. Azt néznénk meg a mai estén, hogy vajon mennyire tekinthetjük hitelesnek azt a bibliai leírást, miszerint a zsidó népnek, a zsidó nép hitéletének volt egy szent tárgya, az úgynevezett Frigyláda, vagy a Szövetség ládája. Hogy mit tudhatunk vajon erről a ládáról, a Szövetségnek erről a bizonyságnak erről a ládájáról, részben a Biblia, részben a történelem, illetve a régészet alapján. Hát rögtön előjáróba le kell, hogy szögezzem, hogy történeti régészeti emlékünk, ami közvetlenül utalna a Frigyláda létére, ilyen nincsen. Tehát nincs mai napig sem került elő maga a Frigyláda, mint tárgy, és a mai napig sem került elő olyan közvetlen régészeti történelmi bizonyíték, amely arra utalna, hogy ez a tárgy valóban létezett. Az, hogy mégis most a mai előadásnak ez lett a témája, az részben a hallgatók kérése volt több helyen, hogy nézzük meg, hogy mit tudhatunk a Frigyládáról. Részben pedig azért van, mert azért bizonyos történeti írott források utalnak rá, hogy a zsidó nép hitéletének volt egy olyan furcsa, különleges tárgya, amely tárgy érdeklődést keltett a zsidókkal rokon, vagy a zsidókkal közvetlen határos szomszédos népek körében, mert ezek a népek hallottak, tudtak arról, hogy a zsidóknak van egy nagyon különleges, misztikus ládájuk, amely valamilyen formában az Isten jelenlétét, a zsidó Istennek a jelenlétét szimbolizálja, a zsidó Isten jelenlétét adja a zsidó nép számára. Hát ez a tárgy volt a Frigyláda, tehát azért valami utalás van a történelemben, régészetben is arra nézve, hogy ez a tárgy létezett, de hogy pontosan hogyan nézett ki, és hogy pontosan valóban így lehet-e a szemünk elé vetíteni, mint ahogy most látjuk a diánkon, erre bizony semmi bizonyítékunk nincsen. Mózes második könyve 25. fejezete írja le, hogy hogyan keletkezett a Frigyláda, hogy hogyan építették meg, hogyan szerkesztették meg a zsidók, pontos isteni útmutatást követve. Azonban a leírás nem annyira részletes, hogy ez alapján egy 100% biztonsággal tudnánk lerajzolni vagy elképzelni a Frigyládát. Ezért van az, hogyha előtetszenek venni különböző kiadványokat, akkor rengetegféle ábrázolás létezik ma a Frigyládáról. Hát az, amelyet mi most kivetítettünk, ez egy olyan ábrázolás, amit közel el tudok én is talán fogadni, hogy elképzelhető, hogy valahogy ilyen formában nézett ki a Frigyláda. De mielőtt rátérnénk a Frigyládának a bibliai történetére, hiszen mivel nincsenek igazán történeti régészeti forrásaink, ezért a mai estén alapvetően a Biblia alapján tekintenénk végig ennek a Frigyládának a történetét. De mielőtt rátérnénk konkrétan a Bibliában, hogy hogyan is jött létre a Frigyláda és mi volt a története, először talán azt kéne letisztázni, hogy tényleg mi is volt ez a Frigyláda. A neve is utal rá, nem tudom mennyire ismerjük ezt a régi szót, hogy Frigy, ugye a mai időkben már nem szoktuk általában használni. A Frigynek van egy kicsit modernebb és a mai idők fülének kedvező vagy jobban ismert hangzású elnevezése, ez pedig a Szövetség. Tehát így is nevezhetnénk ezt a ládát, hogy nem Frigyláda, hanem a Szövetség ládája. A Biblia szerint ez a láda jelképezte azt, hogy az Isten, az élő Isten, az egyetlen Isten között és a zsidó nép között egy szövetség köttetett, és ennek a szövetségnek az emlékeztetője, ennek a szövetségnek a bizonysága volt ez a láda, amelyet ezért neveztek el Szövetség ládájának. A Biblia szerint ez a szövetség a Teremtő Isten és a zsidó nép között a Sínai félszigeten köttetett meg, és a Sínai félszigetnek valahol a déli csücskén köttetett meg az a szövetség, amelyet a Bibliánk Mózes második könyve 20. fejezetétől kezdődően megörökít. Pontosan nem tudjuk, hogy hol volt a Sínai félsziget déli hegyei között az a hegycsúcs, ahol ez a szövetség megköttetett, de ma már úgy próbálják biblia kutató emberek ezt rekonstruálni, hogy a Sínai félsziget legmagasabb, legdélibb hegycsúcsai közül volt az egyik, ahol megköttetett Isten és ember között ez az örök szövetség. A Bibliánk szerint a zsidó nép ekkor egy különleges történelmi szakaszban járt, elhagyta régi hazáját, ami hát csak jó érzéssel lehet hazának nevezni, hiszen az egyiptomi birodalomban a zsidóság alapvetően rabszolgaként élt hosszú évszázadokon keresztül, és a Biblia szerint Isten vezetésével elhagyták a rabszolgasorsot, elhagyták az ősi hazájukat, Egyiptomot, és egy hosszú vándorúton voltak, amikor megérkeztek a Sínai hegyre. Itt megkötötték az Istennel való szövetséget, és éppen egy új hazába való bevonulás előtt álltak. Úgy is mondhatnánk tehát, hogy egy köztes állapot volt ez a zsidó nép életében, már nem voltak rabszolgák, de még nem rendelkeztek új hazával. És a Biblia szerint ekkor volt, hogy Isten megszólította a zsidó népnek a vezetőjét, akit Mózesnek hívtak, aki egyébként a mai napig is a zsidó nép számára a legnagyobb prófétaként maradt meg a zsidó nép emlékezetében. Isten megszólította Mózest, a zsidó nép vezetőjét, és arra hívta fel, hogy jöjjön fel a Sínai hegynek a tetejére, a népet hagyja addig a Sínai hegy lábánál, és kössenek egy szövetséget, Mózes, mint a zsidó népnek a képviselője, és Isten, mint a teremtő Isten. És ennek a szövetségnek lett egy írott dokumentuma is, gyakorlatilag a régi ókori idők szövetség kötését mintázta az a szövetség, ami Isten és ember között megköttetett. Lett egy írott bizonysága is ennek a szövetségnek, és ez az írott bizonyság két kőtáblára írattatott rá, amit a Biblia szerint maga a teremtő Isten írt rá erre a két kőtáblára. Hát ezt a bizonyság két kőtábláját, ezt ismertebb nevén 10 parancsolatnak hívják. Végig a középkoron át Mózesnek a jelképe volt ez a két kőtábla, a bizonyságnak ez a két táblácskája, hiszen innentől kezdve lett a zsidó nép kiválasztott nép az Isten fogalmai szerint és a Biblia szerint is. Talán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért pont a zsidó nép lett a kiválasztott nép. Mi az, hogy Isten kiválaszt egy embert, vagy kiválaszt egy népet, talán személyválogató, talán valamiért kedvezni akar annak az egy embernek, vagy annak a népnek? A Biblia szerint nem véletlenszerű volt, hogy éppen a zsidó nép lett a választott nép. Az, hogy miért pont ők lettek az a nép, akiket Isten elhívott, azt a Bibliánk visszavezeti a zsidó nép ősére, Ábrahámra. És vele is egy szövetséget kötött. Ezt a szövetségkötést Mózes első könyve 12. fejezetében lehet olvasni, és Isten azt az ígéretet adja Ábrahámnak, hogy megsokasítja az ő utódainak a számát, olyan sok utóda lesz, mint égen a csillag, és hogyha Ábrahám az Isten útján jár, és az Istent képviseli az ő életében, és az ő utódai is az Isten útját járják, és az Istent képviselik az ő életükben, akkor Isten az ő utódaival is megerősíti ezt a szövetséget. A Biblia szerint Ábrahám nem véletlenül került be Isten látószögébe, nem véletlenszerű volt, hogy Isten elhívta őt, és Isten megkötötte vele ezt a szövetséget, és ezt az áldás ígéretet adta a számára. A Bibliánk szerint Ábrahám abban a korban, amikor élt, a legtökéletesebb, a leginkább istenfélőbb ember volt abban a világban, és a legtisztább Isten képpel és Isten ismerettel rendelkezett a korabeli föld lakosai között. Tehát nem egy személyválogatás volt az Isten részéről, hogy ránézett így Ábrahámra, és azt mondta, hogy hát ez egy szimpatikus ember, és ezért én őt választom, ő lesz az én barátom. Hanem a Biblia szerint Isten azért választotta pont őt, mert ő egy különleges ember volt a kortársai között. És az az ígéret, amelyet ekkor Ábrahámmal megkötött Isten, az az ígéret, amelyet ekkor adott Ábrahámnak az Isten, az az ígéret teljesedett néhány száz évvel később, Mózes és a zsidó nép esetében. Hiszen Ábrahám utódai valóban olyan sokan lettek, mint égen a csillag, megszaporodtak az egyiptomi birodalomban, és ővelük kötötte meg Isten ezt a szövetséget Ábrahámra való tekintettel. A Bibliánk szerint tehát megköttetik a szövetség a Sínai félszigeten Mózes és a zsidó nép között, a zsidó nép és Isten között, és ez a szövetség a Biblia szerint Krisztus előtt 1400 évvel köttetett meg, tényleg abban az időperiódusban, amikor a zsidó nép az új hazába költözött át. A Biblia szerint nem volt véletlen az sem, hogy Isten miért éppen Kánán földjére, az ígéret földjére, hogy a Biblia nevezi, vezette a zsidóságot. Sokat gondolkoztam én is rajta, hogy vajon miért pont ez lett az új hazája ennek a választott népnek. Isten nem véletlenszerűen helyez bennünket bizonyos földrészekre. A Biblia szerint az sem véletlen, hogy mi melyik országba születünk, hogy mi melyik korban születünk, az sem véletlen, hogy ki melyik családba születik bele. Isten ezeket mind előre látja és előre eltervezi. És az, hogy a zsidó nép éppen Kánán földjére lett betelepítve, annak egy nagyon egyszerű magyarázata van. Kánán földje nagyon picike területileg, nem túl nagy, egy 20-25 ezer négyzetkilométernyi területű ország, földrész, körülbelül akkora a területe, mint a mai Belgiumnak a mérete. Azonban nagyon különleges a földrajzi elhelyezkedése, mert három nagy kontinens, három nagy kultúrát kapcsol össze, összeköti Afrikát, összekapcsolja Ázsiát, és összekapcsolja Kis-Ázsián keresztül Európát. Tehát három nagy kultúrkörnek, három nagy civilizációnak a határán fekszik Kánaán, és a Biblia szerint ezért nem volt véletlen, hogy a zsidó nép ide lett betelepítve erre a földrészre, hiszen Isten azt szerette volna elérni, hogyha a zsidó nép teljesíti a szövetség feltételeit, amely nem volt más, mint az, hogy az igaz Isten ismeretét, mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretét a zsidó nép elterjeszti az egész világon. A Biblia szerint ekkor az igaz Isten ismeret már annyira elhomályosult, hogy Istennek ezt az elég erőteljes beavatkozást kellett választania ahhoz, hogy az igaz Isten ismeret újra elterjedjen a Földön. Krisztus előtt 1400 évvel készült tehát el a frigyláda ennek a szövetségkötésnek az emlékeképpen. A Bibliánk följegyzi, hogy ugyanekkor nagyon sok más szent hitéleti tárgy is elkészült. Isten név szerint hívott el két kézművest, akiket felruházott tehetséggel, hogy elkészítsék ezeket a művészetileg is értékes és szép tárgyakat. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Bibliánk szerint nem véletlen, ha valakinek tehetsége van valamihez. Ha valaki akár festészethez, akár képzőművészeten belül másághoz, vagy zenéhez ért, és abban tehetséges, azt nem magának tulajdonítsa, vagy nem magának köszönheti, hanem a Bibliánk szerint egy felsőbb hatalmasságnak, Istennek köszönheti meg. Ezek a tárgyak, amelyek elkészültek, most részletesen nem tudunk mindegyikről nyilván beszélni, nem elsősorban esztétikai szépségük miatt voltak fontosak, és nem ezért készültek el, hanem ezek a tárgyak egyen-egyenként jelképeztek valamit a zsidó hiten belül. A zsidó hit központi tárgya azonban mindenképpen a frigyláda volt, hiszen az élő Isten jelenléte volt ez a zsidó nép számára. Akácfából készült, akácfa volt a ládának az alapja, amelyet kívül belül aranylemezzel vontak be a készítői. A fedele tömör aranyból készült, nagyon szépen cizellálták, díszítették a fedelét, és a fedél két végére egy-egy fenséges mennyei lényt, egy-egy kérubot helyeztek el. A Biblia leírása szerint a kérubok arca a frigyláda felé hajolt, és az egyik szárnyukkal betakarták a ládának a fedelét. Ezzel is kifejezték az alázatot az Isten iránt, és kifejezték a tiszteletüket az iránt, a tárgy iránt, amely a frigyládában benne volt. Ugyanis a frigyláda nem üresen volt forgalomban a zsidóságon belül, nem tudom, tudják-e, hogy mi volt a frigyládán belül. Több minden tárgy volt benne, de volt egy bizonyos tárgycsoport, ami a legfontosabb volt, jobban mondva két tárgy. Ugye ez a 10 parancsolat volt, a bizonyságtételnek a két kőtáblája, amelyet Mózes lehozott a Sínai hegyről. Ez a 10 parancsolat volt, ami az Isten és ember közötti szövetségnek az írott dokumentuma volt. Ezért őrizték olyan hatalmas tisztelettel, áhítattal, ezért helyezték a frigyládába, és így együtt ez az egész a mindenkori zsidóság számára magának a teremtő Istennek a jelképe, szimbóluma volt. A Bibliánk szerint ezt a frigyládát a zsidók nem csak úgy hurcolták magukkal, volt rajta két rúd is, amin tudták hurcolni, vinni magukkal, azonban amikor a zsidó nép a pusztában is vándorolt, meg később, amikor betelepedtek Kánaán földjére, akkor ezt a frigyládát egy szent helyre helyezték el. A zsidóknak kellett építeni ugyanekkor, megint csak az isteni pontos útmutatásnak megfelelően egy szentélyt, amely ebben az időben szétszedhető volt, úgy is mondhatnánk, hogy egy sátor volt, amelynek megvoltak az akácfából készült vázai, amelyet megint csak aranylemezekkel vontak be, és az egészet betakarták különböző bőrből készült takarókkal, kosbőr, borzbőr, kecskebőr, ahogy leírja a Bibliánk részletesen, és a szent éjt körülvette egy hófehér lemvászomból kihúzott kerítés, és ebbe a körzetbe, tehát a kerítésen belüli körzetbe csak zsidó ember léphetett be. Tehát nem zsidó hitű emberek be sem léphettek a keleti irányú kapun, mert innentől kezdve ez már szent területnek számított, magába pedig a szentélybe, ebbe a sátorba csak papi személy léphetett be. Maga a sátor is egy elosztott, tehát megosztott tér volt. A sátron belül két helység is megfigyelhető. Az előtérben léphettek be a papok, és itt különböző liturgikus szertartásokat végeztek. Azonban a sátornak a belső tere egy picike tér, egy leválasztott, egy elfüggönyözött, legbelsőbb, legtitkosabb rész volt. Itt őrizték a frigyládát. Így őrizték gyakorlatilag emberi szemek számára a frigyláda a hétköznapokban ilyen értelemben láthatatlan volt, hiszen a kárpit mögött húzódott, és nagyon meg volt szabva, hogy ki és mikor láthatta a frigyládát. Jellemző azonban a bibliai történetekből is tudjuk, és itt jönnek elő a környező népeknek a leírásai, a környező népek leírásaiból is tudjuk, hogy a zsidók, hogyha valami nagy baj volt, vagy ha háborút viseltek ellenséges népekkel, akkor a frigyládát általában vitték maguk előtt, hiszen ez volt az a biztosíték, hogy Isten jelenléte közöttük van. A Bibliánk szerint a szent sátor a pusztai vándorlás 40 éve alatt is a zsidóság mindennapos kelléke volt, ugye a zsidók itt végezték a különböző vallási szertartásaikat. A szent sátor azonban végleges helyére akkor került, amikor a zsidók elfoglalták Kánaán földjét, ezt a bizonyos 20-25 ezer négyzetkilométernyi földdarabot. Felosztották a 12 törzs között Kánaán földjét, nagyon változatos éghajlatú és nagyon változatos földrajzi formájú Kánaán földje, és a frigyláda a szent sátorral együtt Efraim törzs területére került. Hogyha megnézzük a térképen, ez a legközpontibb része Kánaánnak, és Efraim törzs területén belül is Siló települést említi a Bibliánk, ide helyezték el a szent sátort a frigyládával együtt. Nagyon érdekes ilyen szempontból Silónak a régészeti feltárása. A Biblia kutató régészek nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy vajon Siló története, amit a Biblia elénk rajzol, az vajon hitelesen, tényleg elképzelhető-e, hogy a zsidó nép számára ez egy vallási liturgikus központ volt. Silónak a maradványait az 1910-es évektől kezdődően kezdték régészek feltárni. Nagyon sok kutatóexpedíció járt itt Silóban, 30-as, 40-es évekig folytak a régészeti feltárások, és a feltárások eredményeképpen valóban igazolódni látszik a Biblia leírása. Régészek is azt állapították meg erről a településről, hogy izraelita település volt ebben az időszakban, és egészen biztos, hogy vallási helyként funkcionált. Rengeteg áldozati állatnak a csontja került elő. Ugye ebben az időben a zsidók is bizonyos állatokat áldoztak az Isten tiszteletére, és rengeteg ilyen áldozati gödör volt, amely tele volt kosnak, báránynak, gerlicének és különböző élőlényeknek a maradványaival, amelyek mind utalnak arra, hogy ez a hely valóban vallási céllal épült, vallási célt szolgált. A zsidó hit alapvetően két nagy pilléren nyugodott, egy picit röviden ebbe is beletekintenénk a mai esténken. A zsidó hitnek az egyik alappillére a zsidó ünnepek voltak. A zsidóknak hét nagy vallási ünnepe volt, amely nagyon érdekesen oszlott meg az évben. A zsidó ortodox vallási és polgári naptárt látjuk kivetítve. Másképp számolták a hónapokat, mások voltak a hónapok elnevezései, mint általában más népeknél. És nagyon érdekes volt az ünnepeknek az eloszlása is. A hét ünnepből három tavasszal rögtön egymás után lefutott a tavaszi időszakban. Az új év, a vallási új év is tavasszal kezdődött, tehát náluk nem január 1-jével számolták az éveket, hanem március-április környékén kezdődött a vallási új év. Aztán egy hosszú-hosszú szünet következett, több hónapon keresztül nem volt vallási ünnepe a zsidóknak, és aztán következő négy nagy ünnep pedig már az őszi hónapokban futott le megint csak gyorsan egymás után, és aztán megint nem volt gyakorlatilag ünnepe, vallási ünnepe a zsidóknak. Ez a hét nagy ünnep, amely a zsidó hitéletnek az egyik nagy fundamentuma volt, ez gyakorlatilag egyben volt a családnak, a rokonságnak az ünnepe is, hiszen ezeken az ünnepeken általában a zsidó családok közösen mindannyian fölzarándokoltak a szent sátornak a helyéhez, és úgy ünnepelték közösen ezeket a vallási ünnepeket. Találkoztak Istennel, és találkoztak barátaikkal, rokonaikkal is, tehát ez a család és a rokonság ünnepe is volt. A zsidó vallási élet másik nagy alappillére, fundamentuma volt az áldozati rendszer. Bizonyos áldozati állatokat ír elő Mózes könyve, Mózes harmadik könyve, hogy ezeket az áldozati állatokat kellett a zsidóknak elvinniuk a szent helyre, a szent sátorba, és ott az égő áldozati oltáron a papok közreműködésével megáldozni Istennek. Egy picit itt megállnék, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri az ókori vallások szokásait, de itt kell, hogy elmondjam, hogy a zsidó vallás részben úgy tűnik, hogy hasonlít az ókori vallásokhoz, hiszen a többi vallásban is ismert volt ez, hogy valamiféle áldozatot kell vinni az Istennek, azonban a zsidó vallás nagyon-nagyon különbözik az ókori vallásoktól. Legalább két dolgot érdemes megjegyeznünk a zsidók hitével kapcsolatban. Az egyik az, hogy a zsidóknak egy istene volt. Ugye így is lehetne mondani, hogy az ókori világban lesajnálták a zsidókat, hogy szegényeknek csak egy isten jutott, hiszen minden népnek legalább tucatnyi istene volt, hogy mindenféle problémával kapcsolatban be tudja biztosítani magát egy halandó ember. A zsidók ilyen szempontból szegényesnek tűntek a maguk egy istenével, akiről viszont azt mondták, hogy mindenható, mindent lát, mindent tud, belelát az emberi lélekbe, gyakorlatilag nincs lehetetlen ő előtte, egy szavára megtörténik akármi. Az ő istenük nem emberi léptékű isten volt, hanem egy nagyon-nagyon különleges, nem evilági, nem háromdimenziós lény volt. A másik dolog, amit érdemes a zsidók hitével kapcsolatban megjegyezni, az az, hogy míg a legtöbb ókori népnél, sőt úgy is mondhatnánk minden ókori népnél, egy ember azért vitt áldozatot az Istennek, hogy az Istent kiengesztelje maga felé. A legtöbb ember, egy hétköznapi ember, ugye most nagy szélvihar van, ha mi most ókoriak lennénk, akkor rohanva szaladnánk az egyik ókori istenhez, és vinnénk neki mindenféle áldozatot, hogy a szelet lecsillapítsa. Na most a zsidók nem ezért vittek áldozatot az Istennek. Ők nem azért vittek áldozatot az Istennek, hogy lecsillapítsák vele az Istenüknek a haragját, vagy az Istent jó kedvre hangolják, hanem a Biblia szerint egy zsidó ember akkor vitt áldozatot az Istennek, hogyha úgy érezte, hogy valami elrendezni valója van az Istennel. A zsidók istene nem félelmet kért, nem azt kérte a hívőktől, hogy féljetek tőlem és engeszteljetek ki, hanem a zsidó isten egy nagyon különleges dolgot kért az embertől. Azt kérte, hogy szeress engem, legyél a barátom, gyere közel hozzám. És ha valami elrendezni való van kettőnk között, akkor ezt úgy tedd meg, hogy gyere föl én hozzám az én jelenlétemnek a színterére, a szent helyre, végezz el bizonyos jelképes szertartás sorozatot, cselekedetet, amely által te megtisztulsz, és a te lelked közel kerül én hozzám. Nem tudom, hogy ki ismeri Sinkievicznek, ő egy lengyel regényíró, nagyon jó történelmi regényei vannak, és van egy nagyon híressé vált regénye, a Kóvádisz. A kereszténység születéséről szól, egy római patríciusról, hogy hogyan válik keresztényé, holott katonaember, és abszolút nem ez a gondolkodása. És ott kerül elő egy római korból ismert nagy művész ember, Petronius, aki az elegancia nagymestere volt a császári udvarban, aki nagy szkepszissel figyelte azt, hogy hogyan indul a születő kereszténység, és Petroniusnak van egy nagyon érdekes eszmefuttatása, amit most ezzel kapcsolatban felidéznék. Ugye a római ember kiábrándulva a római istenekből, és azt írja az éppen keresztényé lassan váló fiatal barátjának, hogy hát igen, nagyon sok minden érdekesség van, amit elmondtál a keresztények istenéről, azonban egy valami nekem nem tetszik, és egy valami olyan nagyon-nagyon érdekes a számomra, mégpedig az, hogy te azt írod, hogy a keresztények istenétől nem félni kell, hanem a keresztények istenét szeretni kell. És azt mondja Petronius, hogy én ezt nem értem. Én az eddig megismert istenekről azt tanultam, hogy tőlük félni kell, tőlük tartani kell, őket ki kell engesztelni bizonyos dolgokban, de az, hogy te most itt azt mondod, hogy ezt az Istent szeretni kéne, hát ezzel úgy nem tudok igazán mit kezdeni. Tehát ez a két dolog, amit érdemes a zsidó hittel kapcsolatban, legalább ez a két dolog, amit érdemes megjegyezni. Az egyik tehát az, hogy az ő istenük egy isten, és az mindenható az ő elképzelésük szerint. A másik az, hogy ez az Isten nem azt kéri, hogy féljenek tőle a hívei, hanem hogy szeressék, hanem hogy közel kerüljenek ő hozzá. A Bibliánk szerint a Frigyláda mindezekből a jelképes cselekedet sorozatokból tulajdonképpen kimaradt. Egyetlen egy ünnep volt, amikor a Frigyláda előtérbe került. Az évnek az utolsó előtti ünnepe, ez a nagy engesztelési nap volt. Ekkor volt, hogy egyetlen egy zsidó ember láthatta a Frigyládát egy nagyon-nagyon rövid ideig. Tehát nagyon meg volt szabva, hogy kiléphetett a Frigyláda közelébe, pontosan azért, mert az Isten jelenlétét szimbolizálta, az Isten iránti tiszteletet fejezte ki, ez a zsidó ember is, a zsidó főpap volt egyébként, aki besétálhatott a Frigyláda felé, vagy a Frigyládához, és a zsidó embereknek a tiszteletét, alázatát fejezte ki, amikor ő is közel sétált a Frigyládához. Tehát nem lehetett csak úgy besétafikálni a Fridládát, megfogni, megérinteni. Nagyon szigorú törvények szabták meg, hogy milyen körülmények között lehetett például a Fridládát szállítani. Bibliánk szerint tehát azt tudjuk meg, hogy a Fridláda az egy nagyon elzárt dolog volt egy hétköznapi zsidó ember számára, pontosan azért, mert a Bibliánk szerint az élő Istennek, a mindenható Istennek a jelenlétét adta az emberek számára. A Bibliánk szerint az összes-összes zsidó hitéleti tárgy, így a Fridláda is, az összes zsidó hitéleti szokás, mint az ünnepek vagy az áldozati rendszerek, tulajdonképpen mind-mind előképei és leábrázolásai voltak annak a nagy várakozásnak és annak a nagy történésnek, ami a Biblia szerint egyszer megtörtént már, és mögöttünk van a földi történelemben, mégpedig annak a nagy drámának, hogy az Isten elszakad az ő egyszülött fiától a másik Istentől, és ez a másik Isten meghal az emberért itt a földön, az emberiség, az egyes ember és az egész emberiség összes fölhalmozott bűneiért. A Biblia Ószövetsége tulajdonképpen nagyon-nagyon megalapozza a kereszténységet, az Új Szövetséget. Az Új Szövetségi könyvek nem érthetők az Ószövetség nélkül. A Bibliánk szerint, amikor Krisztus áldozata megtörtént, akkor tulajdonképpen az összes ószövetségi előkép, ünnep és előkép tárgynak a jelentősége megszűnt. Bizonyos értelemben a Fridláda jelentősége is igazán ekkor szűnt meg. A Bibliánk szerint a történeti Krisztus volt az, akinek az élete beteljesítette az ószövetségi előképeket, az ószövetségi ünnepeket és az ószövetségi áldozati rendszert. Ő volt Istennek ama báránya, akit a kezdetektől fogva a zsidó hitben megtalálunk. És Siló volt tehát az a város, ahová Fridládát vitték, és tulajdonképpen a Krisztus előtti 1400-as évektől egészen 1000 körülig ez a láda itt volt Silóban. Egyetlen egy esemény, amikor Silót bizonyos támadás érte, a zsidó néppel szemben ekkor egy nagyon-nagyon küzdő népesség állt szemben, és ezek a filiszteusok voltak, egy nagyon harcos és nagyon kegyetlen népcsoport, akik a zsidó törzsterületeket folyamatosan ostromolták, támadták. És a Bibliánk följegyzi, hogy Krisztus előtt 1100 környékén a filiszteusok olyannyira sikeresen törtek rá a zsidókra, hogy gyakorlatilag nagyon mélyen behatoltak a zsidó törzsterületre, és többek között elpusztították Silót is, a Fridládát pedig zsákmányként magukkal hurcolták. A filiszteusokról már többet tudunk a történelem alapján, valahonnan az égei tenger környékéről érkeztek, nem tudjuk pontosan, hogy miért indultak el, több népcsoporttal együtt keltek hajóútra, és támadtak rá az akkori egész közel-keleti vidékre, a földközi tenger keleti partvidékére. Több népcsoportból tevődtek össze, tengeri népeknek nevezi őket a történelem, köztük voltak maguk a filiszteusok is. A filiszteusok ezeken a kicsi madárorrú, madárormányzatú hajókon érkeztek a földközi tenger keleti részéhez. Tényleg a hajóik nagyon különlegesek voltak, kiváltak a kis méretükkel, a formájukkal, a színükkel, nagyon könnyű volt őket elkülöníteni a többi akkorabeli hajótól. Főleg az egyiptomi birodalomba próbálkoztak bejutni, életteret követeltek maguknak, szükségük volt élelemre, terményre, földre. Az egyiptomiak sikeresen verték őket vissza, aztán a végén kiegyeztek velük és letelepítették őket Palesztina déli részén, Kánán földjének déli részén, és innentől kezdve lett állandó a zsidók és a filiszteusok közötti konfliktus. Ugye a filiszteusok rendkívül érdekes fejdísszel rendelkeztek, egy kicsit az indiánok toldíszéhez hasonló, nem tudjuk pontosan, hogy minek képzeljük. Ami még érdekessége a viseletüknek, hogy miniszoknyácskájuk volt a férfiaknak is a könnyebb mozgás miatt, és kicsi bojtok lógtak ennek a szoknyának az oldalán. A régészeti feltárások igazolták, hogy ezek a filiszteusok tényleg ott éltek a földközi tenger keleti partvidékén a zsidó törzsek oldalában. A Bibliánk szerint a Fridládát Asdód városába vitték a filiszteusok, Asdódot is föltárták a régészek, megint csak igazolódott, hogy ez egy óriási filiszteus erődítmény volt. A Biblia azt is leírja, hogy Asdód városán belül a filiszteusok a templomba hurcolták a Fridládát. Ez mindig is szokás volt a korabeli ókori népeknél, hogy a legyőzött népnek a hadizsákmányát és abból a legértékesebb darabokat becipelték a templomba, hogy mindenki lássa, hogy ők milyen erősek és ügyesek voltak. Nagyon érdekes a bibliai feljegyzés, azt írja le a Bibliánk, hogy amikor becipelték a Fridládát a főisten szobra elé, Dágonnak a szobra elé, akkor Dágon másnapra lepottyant, és összetör darabokra. A filiszteusok először véletlennek hitték, Dágont összeragazgatták, visszaállították a helyére, azonban harmadnap ugyanezt történt, Dágon megint lepottyant és darabokban maradt, és innentől kezdve kezdtek gyanakodni a frigyládára, hogy bár sikerült zsákmányként hazahozni, de talán nem is biztos, hogy olyan jó, hogy ez a frigyláda náluk van. Dágon nem más, mint a bibliai Bál isten, talán így ismerősebb a neve. Az egész korabeli világ, kánáni és északi világ ismerte Bálnak a nevét, és különböző neveként tisztelte őt, a filiszteusok Dágonnak hívták. Ő volt a viharnak, a termékenységnek, az esőnek az istene. Azért mindig felszoktam hívni a hallgatók figyelmét, hogy nem tudom, hogy ki szeretne egy ilyen istent magának, már olyan értelemben, hogy azért, szóval ez egy elég merev arcú és elég szigorú arcú isten, ez egy kicsit olyan kegyetlennek tűnik. Szóval nem biztos, hogy az ember szívesen venne egy ilyen szeszélyes istenséget maga fölött. Egyébként a korabeli vallási emlékekből azt is tudjuk, hogy ez az isten rendkívül kegyetlen volt, nagyon erkölcstelen és nagyon erőszakos. Vérfertőző kapcsolatot tartott fent a saját édesanyjával, a saját lányával, illetve a lánytestvérével, tehát ők voltak a feleségei adott esetben. És hát azt is tudjuk róla, hogy elég kiszámíthatatlan módon csapott le az emberekre, és gyilkolta meg őket, illetve várta el, hogy az emberek áldozzanak neki emberáldozatokat. Nem csak a Biblia utal arra, hogy a Bál tiszteletére emberáldozatok történtek, de régészek is megtalálták ennek a nyomát. A Biblia emlegeti a magas helyeket, ahol Bálnak áldoztak, hát egy magas helyet látunk a képünkön, ugye lépcsővel bevezetett szabadtéri szentély, a hosszú kő oszlopok Bálnak a szimbólumai, köré pedig szent fa ligeteket ültettek, ezek pedig az ő felesége tiszteletére készültek, vagy ültettettek ezek a fa ligetek. És hát régészek feltárások során döbbentek rá arra, hogy az áldozati élőlények mik is voltak sokszor a kultuszokon, rengeteg embercsont került elő, és ezen belül is rengeteg gyermekcsont. Ugye nyilván egy akkora beli ember számára, aki rettegett ettől az Istentől, a legjobb kiengesztelésnek az számított, hogyha azt ajánlotta föl az Isten számára, ami neki a legkedvesebb. Na most egy szülőnek mi a legkedvesebb? Nyilván a saját gyermeke. És ezért nagyon-nagyon sok szülőpár vitte akkor áldozatként az elsőszülöttjét az isteneknek, és vitte át a tűzön, magyarul égette meg a gyermekét, és ajánlotta fel Bál tiszteletére. Csak összehasonlításképpen helyeztem most egymás mellé a kétfajta hitet, a zsidók hitét és az ókori kánáni népeknek a hitét. Az asdódiak tehát egy idő után besokaltak, hogy úgy mondjam, a frigyládával, és továbbították egy másik filiszteus városba, Ekronba. Ekron mindenféle csapás érte, fekélyek ütötték fel a fejüket a városban, így az ekroniak is azt mondták, hogy hát inkább nem kérnek a frigyládából, és továbbították a frigyládát, feltették egy ökrös szekére, és azt mondták, hogy mindegy, hogy hova csak menjen az ökör, meg menjen a frigyláda, az a lényeg, hogy filiszteus területről menjen ki. A Biblia szerint így jutott vissza a frigyláda izraeli törzs területre, Bét-Semesbe, ahol a zsidók jellemző, hogy ekkoriban már mennyire tényleg elhomályosult az igazi hit az ő köreikben is. Annyira kíváncsiak voltak, hogy a frigyládával mi történt, meg mi is van benne, hiszen hétköznapi zsidó ember a frigyládát igazán soha nem látta, hogy elkezdtek kíváncsiskodni. Ugye el tudom képzelni, hogy gyerekes lelkesedéssel és hát tiszteletlenséggel körbe tapogatták a frigyládát, felfeszegették a fedelét és belekukucskáltak. A Bibliánk följegy, hogy ekkor rengeteg ember kapott megint csak csapásokat az Isten részéről, ezzel is kifejezvén azt, hogy ez a láda nem csak egy tárgy ebben az esetben a zsidó nép körében, hanem az élő Istennek a jelenléte, ami azért ennél több tiszteletet kíván. A frigyláda így elég sokáig hányódott, nagyon sokan féltek tőle innentől kezdve, és aki a végleges helyét megadta a frigyládának, vagy legalábbis a terveket lefektette, az Dávid király volt. A Bibliánk szerint azonban nem Dávid volt, aki templomot emelt, egy szilárd alapot adott a frigyládának, hanem az ő fia Salamon, aki a Mória hegyén építette fel az úgynevezett Salamoni templomot. Salamoni templomnak a rekonstrukcióját láthatjuk, megint csak nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is nézett ki a valóságban. A Biblia leírása alapján készült ez a rekonstrukciós rajz. Azt tudjuk, hogy színarany volt a belseje, tehát a belső borítása a falnak aranylemezekből állt, és a belső térben, ahogy a gyertya megvilágította az aranylemezeket, ez az egész csodálatosan ragyogott. a világ egyik csodájának számított, rengetegen nézték meg kívülről a templomot, de nem zsidó ember nem tehette be a lábát ebbe a templomba. A Bibliánk szerint 400 évig volt itt a figyláda, immáron háborítatlanul, és töltötte be a küldetését a zsidó nép körében, és hogy hogyan is tűnt el, hogy hogyan is tűnik el a Biblia lapjairól, hát erre már, vagy ebben már közre játszott egy újonnan felnövő birodalom, a babiloni birodalom. A zsidóknak a tő szomszédságában nőtt naggyá egy új hatalom, Babilónia, amely szépen módszeresen kezdte bekebelezni a korabeli kisállamokat, és előbb-utóbb eljutott Júda, Izrael területére is, és ostrom alá vette Jeruzsálem városát is. Biblia szerint második Nabukodonozor volt az a király, aki a döntő csapást mérte Jeruzsálemre, és elpusztította a várost, elpusztította Salamon templomát is. Nabukodonozorról esetleg Verdi Nabukójából is képet kaphatunk. Ugye Verdit Nabukó megírására Nabukodonozor és a bibliai Nabukodonozor ihlette. Amit láthatunk most az ábrázolásunkon, az Babilon ősi városában előkerült szoborcsoport. Babilon oroszlán formájában jelenik meg. Egyébként a Biblia is az oroszlánt használja Babilon jelképeként, és ez a hatalmas méretű, monumentális oroszlán rajta tapos egy emberen, hát valóban ez volt Babilon mentalitása. Erőszak, deportálás, kitelepítése az embereknek, legyilkolása az embereknek, foglyok csonkítása. Volt például, úgy számolták meg a foglyokat, hogy levágták a félkezeket. Ugye egyszerűbb volt, mert ugye gyorsan végigszaladtak a katonák, ledarabolták a fél kezet, utána a kezeket halomba rakták, megszámolták, és így tudták, hogy hány fogoly került fogságba. Az asszírok és a babiloniaiak vezették be az ókori Közel-Keleten azt a fajta kegyetlenkedést, ami igazán előtte soha nem volt ismert a közel-keleti világban. A Bibliánk szerint Jeruzsálem sem tudta elkerülni a sorsát. Három ostrom után, Krisztus előtt 586-ban bevették Jeruzsálemet a babiloniaiak. A babiloniaiak félelmetes harcosok voltak, ostromgépeik voltak, amelyek körülbelül olyan magasak lehettek, mint ennek a teremnek a belvilága, kerekes szerkezetre épültek, és ilyen kőhajító gépek voltak. Nagyon precízen működtek, tökéletesen alkalmasak voltak egy városfal szétzúzására, és miután a városfalon megnyílt az első repedés, abban a pillanatban jöttek elő a babiloni íjászok, akik gyakorlatilag kivéthetetlenek voltak. A korabeli haditechnika Babilonban volt a legtökéletesebb. Mindent, amit találtak Jeruzsálemben, embereket, asszonyokat, gyerekeket, kincstárgyakat, állatokat, mindent gyakorlatilag összecsomagoltak a babiloniaiak, és hazavittek az ő ősi városukba, Babilonba. A korabeli világ metropolisza volt, több százezer ember lakta ezt a várost, Nabukodonozor építette világvárossá, hatalmas sugárutak mentek keresztül a városon. A legnagyobb és leghíresebb sugárút a felvonulási út volt. Itt vitték keresztül a győzelmi tárgyakat, hogy megmutassák a városban maradt lakóknak. És ennek a felvonulási útnak volt a bevezető kapuja, az Isztár kapu, amely mázas téglákból készült az egyik istennő tiszteletére. A Bibliánk részletesen leírja Jeruzsálem ostromát, és részletesen leírja Jeruzsálem ostromát az úgynevezett babiloni krónikák is, Nabukodonozornak az írnokai, történeti írói, akik teljesen párhuzamosan és teljesen azonosan a Bibliával emlékeznek meg Jeruzsálem ostromáról. És hát ami most a mi számunkra érdekes, hogy vajon mit tudunk meg a frigyládáról. Nabukodonozor részletesen felsorakoztatja azokat a tárgyakat, amelyeket a salamoni templomból zsákmányként elcipelt magával Babilonba. Tételesen felsorolja, hány rézmedence, mennyi aranyedény, mennyi ezüstedény. Nyilván az, ami most bennünket érdekel, a frigyláda nincs rajta a listán. Kérdés, hogy hova lett a frigyláda? Történészek arra a következtetésre jutottak, hogy minden bizonnyal a városbeliek a közelgő ostromnak a hírére a frigyládát kimenekítették a jeruzsálemi templomból, és elrejtették. Nyilván nem tudták messzire vinni, hiszen az ostromló seregek már Jeruzsálem környékén jártak, ugye teljesen bezárták a kimenekedés útját a városból, tehát csak azt lehet elképzelni, hogy a templomból papok, főpapok, nem tudjuk pontosan, hogy kik, de elvitték a frigyládát, és bevitték valamelyik barlangba, üregbe. Jeruzsálem környékén rengeteg ilyen hegy van, amely tele van barlangi üregekkel, és tulajdonképpen a frigyládát ott elrejtették, és az ott is maradt, és lehet, hogy ott is van a mai napig is. Hiszen innentől kezdve senki nem tudja, hogy hol van a frigyláda. A zsidók visszatértek a fogságból, 70 év után újraépült a város, újraépült a templom, de senki nem tudta már, hogy hol van a frigyláda. Keresték, de nem találták. Később időben is keresték a frigyládát, de ugyancsak nem találták. A 20. században az egyik leghíresebb frigyláda kereső maga Hitler volt, aki nagyon sok ilyen misztikus dologban hitt, és hitt a frigyláda erejében is. Hitte, hogy Isten jelenléte van ott megtapasztalhatóan, és ezért kerestette a frigyládát, de ő sem találta. Pedig azért a Gestapo meg ugye a különböző ilyen hírszerző szervezetek nem voltak nagyon híján annak, hogy mindennek utána tudtak menni és bele tudtak látni, de ők sem találták meg a frigyládát. A frigyláda tehát a mai napig is legalábbis a feltételezések szerint valahol a Jeruzsálem környéki hegyekben van. Az Ószövetség, és tulajdonképpen az Ószövetség minden egyes tárgya, hogy a frigyláda jelentősége is a Biblia szerint ma már lejárt. Amit láthatunk, az egy zsidó férfi, aki egy hitéleti zeneszerszámmal, egy sófárral a kezében áll a jeruzsálemi siratófal előtt. Tulajdonképpen ennyi maradt jeruzsálemi templomból, meg a régi romokból, semmi több, csak egy városfal. És ugye a zsidók a mai napig is várják a megoldást a hitéletükben, várják a megváltót. Ők nem hisznek a keresztény időszámításban, nem hisznek Jézus szolgálatában. Az Új Szövetség és az Új Szövetségi iratok azonban egyértelműen mondják, hogy a zsidó népnek a szerepe, a zsidó nép kiválasztottsága lejárt. Az Ószövetség helyét átvette az Új Szövetség. A jelképes tárgyak, így a frigyládának a szerepét is átvették a belső lelki mozzanatok. Az ünnepkörök lejártak, azoknak a szerepét is átvették a belső lelki mozzanatok. Így befejezésképpen tehát fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy egyáltalán van-e jelentősége egy mai ember számára a frigyládának. Hát ha valaki emlékszik még rá, hogy mit is mondtam, hogy mi van a frigyládában, akkor talán meg is tudjuk adni a választ a kérdésre. A frigyládánkon belül a legjellegzetesebb és a legfontosabb tárgy az a két kőtábla volt. A zsidó néppel való szövetségnek a két bizonyság táblája, amely két kőtábla azonban a Biblia szerint a mai napig érvényben van. Ez a 10 parancsolat a Biblia szerint nem szűnt meg akkor, amikor a zsidó nép kiválasztottságának ideje lejárt, nem szűnt meg azzal, hogy a frigyláda elveszett, nem szűnt meg azzal, hogy Jeruzsálem elpusztult, sőt nem szűnt meg azzal sem, hogy Krisztus kereszthalált halt. Maga Jézus az ő földi szolgálatában is azt mondta a 10 parancsolatról és a törvényről, hogy ő nem azért jött, hogy mindezeket eltörölje, hanem sokkal inkább azért, hogy ezeket betöltse. És az ő földi életében sem tett mást, mint ennek a 10 parancsolatnak az egyes pontjait próbálta magyarázni, közelhozni az ember számára. A 10 parancsolat két kőtáblája egy nagyon tiszteletre méltó erkölcsi kódex, egy olyan ember számára is szerintem, aki nem tartozik vallásos emberek közé, vagy nem tartozik keresztény emberek közé, 10 olyan tiltó formában megfogalmazott tanács, amelyek közül az első 4 az Isten iránti tanácsokat foglalja össze, a második 6 pedig az emberek, ember és ember közti kapcsolatára nézve ad tanácsokat. És tulajdonképpen mind a 10 összefoglalható egyetlen egy mondatban, ami a Bibliának a szíve, a Bibliának a lelke. Ha valaki fellapozza Máté evangélium a 7. fejezetét, és ott elolvassa a 12. verset, akkor Jézus az egész 10 parancsolatot, és tulajdonképpen az egész Isten-ember szövetségét egyetlen egy mondatban sűríti össze. Azt mondja ott Jézus, hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Mert ez a törvény és ez a próféták. Ez a Bibliának a szíve lelke. Ha ez az egyetlen egy mondat a Biblia szerint meg lenne élve, meg lenne tartva az ember részéről, akkor igazából nem is lenne szükség erre a 10-re se, és nem is lett volna szükség az egész kinyilatkoztatásra a Bibliára se. A Bibliánk szerint tehát a frigyládának a jelentősége, a frigyládának a lényege nem annyira a tárgyban volt, hiszen ez bizonyos értelemben már egy fétis lenne, egy tárgynak az imádása lenne. A Bibliánk szerint a frigyládának a lényege a tartalma volt. A tartalma pedig a mai napig nem veszített semmit az érvényességéből. A tartalma a mai napig érvényben van.